Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapok a prédikációs alapigéjét Sámuel első könyvéből, a 7. fejezet 3. versétől a 6. versig a következőképpen. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jearimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták, vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán sokkal inkább jellemző a mi korunkban a szkepticizmus, a kételkedés, mindabban, ami a múltból jön, amit hagyományként szoktunk elfogadni, mint bármikor máskor. A mai ember nagyon sok mindent megkérdőjelez, nem csak egyházi értékeket, nem csak azokat a dolgokat, amelyek a Szentírásban le vannak fektetve, alapvető társadalmi értékeket, családi értékeket kérdőjelez meg a mai ember. És nyilván, hogy azért van ez, és nagyon sokszor mondhatom, hogy azért áll ketté a fülünk, amikor tapasztalunk ilyen dolgokat, mert csalódások érték az embereket. Frusztrálva érzik magukat, tönkrement a családjuk, a házasságuk, a gyerekeik nem találják a helyüket a világban, nem találják az útjukat, csak sodródnak. Nincsen család, nincsen családalapítás, nincsen unoka, nincsen beteljesülés. És a csalódások azok általában azért történnek, mert hamis elvárásaink vannak. Úgy gondoljuk, hogy az, hogy Istennek szolgálunk, az a mi hasznunkat kell, hogy hozza. És amikor ez nem így történik, akkor csalódunk magában az Istenben. Mondhatunk két példát. Az egyik mondjuk a keresztség, amiről tudjuk azt, hogy nem tesz érinthetetlenné bennünket. Nem egy varázseszköz, ami egy burokba helyezi a gyermeket, és nem történhet vele semmi baj. És mivel ezt most már érzik az emberek, és tudják, hogy ez így van, nyilván ezért van az, hogy egyre kevesebben kérik a keresztségnek a szentségét. De ugyanígy mondhatjuk a házasság szentségét. Hadd nevezzem így, habár evangélikusként nem szoktuk ezt mondani, de a házasságnak a szent intézményét. Így biztos, hogy mondhatjuk. Mert tapasztalták az emberek, látva az egyház népének a családi életét, hogy nem véd meg, nem varázseszköz a házasság intézménye. Önmagában véve még nem jelenti azt, hogy érinthetetlenek vagyunk, és nem történik velünk semmilyen baj, nem történhet válás a gyülekezet tagjai között. És akkor azt mondják, hogy hát nincsen rá szükségünk. Meg egyébként is nagyon tetszett, amikor, hát idézőjelben tetszett, amikor valaki azzal védekezett, amikor az édesanyám kérdezte, hogy hát miért nem házasodtok össze. Hát azt mondja, minek menjek én a bíróhoz, minek mondjam el én a saját magánügyeimet, problémáimat, a bíró sem mondja el nekem. Hát akkor inkább nem házasodunk össze, és akkor nem lesz ilyenben részünk, hogy válás esetén ki kell, hogy teregessük a magánéleti problémáinkat. És akkor azt mondják, hogy inkább nem. Úgy is együtt tudunk élni. Szkepticizmus, kételkedés, megkérdőjelezés, és ugyanez volt, nem új keletű dolog, ugyanez volt Sámuel korában, Izraelben is, mégpedig a szövetség ládájával összefüggésben. Ugye a szövetség ládáját akkor készítették el, miután a sínai hegyen Isten szövetséget köt a népével, és a szövetség ládája megy, vonul mindig előttük, vezeti őket győzelemről győzelemre, vezeti őket be Kánaán földjére, tartja a Jordán folyót, hogy száraz lábbal tudjanak átkelni, ott van Jerikó bevételénél, ott van a filiszteusok elleni csatákban, viszont a felolvasott történet előtt azt olvassuk, hogy nincsen velük az egyik csatában. És súlyos vereséget szenvednek. Ha jól emlékszem, 3 vagy 4 ezer embert vágnak le a filiszteusok. És akkor küldenek követeket Silóba, ahol az Úr ládája van, a szövetség ládája van, hogy hozassák el, hogy Isten velük legyen. És elhozatják. Velük lesz az Úr ládája. A filiszteusok, amikor meghallják ezt, mert ugye örömújongás tölti be az izraeli tábort, a frigyláda miatt, amikor a filiszteusok ezt meghallják, akkor megrettennek, mert nemzedékről nemzedékre átadták, hogy milyen Izrael istene. Tudták ezek az emberek, hogy mit tett Isten Egyiptom földjén. A 10 csapásról tudtak. Tudtak arról, hogy hogyan választotta ketté Izrael népe előtt a Vörös-tengert, hogyan pusztultak oda a fáraó seregei. Mindenről tudtak. És ezért megijedtek, hogy most itt van Izrael istene a szövetség ládájával együtt. És azt mondták, hogy most akkor még inkább harcoljunk, még inkább készüljünk fel, és fel is készültek. És 30 ezer embert vágtak le. Borzasztó vereséget szenvedett Izrael népe. Bár ott volt közöttük a szövetség ládája. Na és ekkor történik az, hogy azt olvastuk, hogy 20 év telt már el, ott van a szövetség ládája közöttük. Úgy, ahogyan azt megálmodta az Isten. Nem ember álmodta meg, nem Mózes álmodta meg. Az Isten álmodta meg, hogy ez így legyen. És hiába. 20 év telik el, ott van közöttük a szövetség láda, és ők csak sóhajtoznak és sóhajtoznak az Isten szabadítása után. Kiderül, hogy nem varázseszköz a templomi berendezés. Kiderül, hogy nem önmagában ható eszköz. Ahogyan a keresség sem, vagy a házasság sem önmagában ható eszköz. Mi következik ebből? Úgy nevezik ezt, hogy egy vákum effektus következik, üresség jön létre az emberben, a régit elveti, csalódott benne, nem akarja már, akkor megpróbál befogadni valami mást. És így kerülnek oda a baálok és Astarték. A termékenységi kultusznak az istenei, a háború istenei. Astarté az a görög Afroditének is megfelel. Megpróbálják. Hát, hogyha ezek jobb istenek, vagy hatékonyabb istenek. Ugyanúgy, ahogy a mai emberben is óriási vákum van, és rengeteg pszichotréning, valláspótlék, kering, valláspótlékoknak a tengere van körülöttünk. Talán nem is tudjuk olykor, amikor belekeveredünk valamibe, hogy ez valláspótlék, míg nem aztán kiderül, hogy ebben a bizonyos tengerben nincsen víz. Nem működik. Sokszor nézem ezeket az előadókat, akik nem élik a gyülekezet elé az életüket. akikről semmit nem tudtak. Az ég adta egy világon. Van-e házastársuk? Nem tudjátok, hogy van-e gyermeke. Nem tudjátok, hogy mit csinál a hétköznapi életben. Csak elmegy valahová, előadja magát, aztán hazamegy, és senki nem tudja, mi van vele. És aztán kiderül, hogy nem volt ebben a tengerben víz. Mi csak azt gondoltuk. És azt mondja Sámuel, azt mondja Izrael bírája és prófétája, hogy ezeket távolítsátok el. Teljesen, és csak az Úrnak szolgáljátok. Meg kell változni. És tudjuk, hogy ez nagyon nem megy. Tudjuk, hogy ezt nagyon nem akarjuk. Egy lelkészről olvastam, hogy egy bérkocsis vitte hétről hétre a templomba az istentiszteletre, és amikor leszállt, akkor mindig kifizette a viteldíjat, és mellé odaadta a prédikációjának a vázlatát. Ezzel próbálta a kocsist közelebb vinni Istenhez. És néhány hét elteltével, egy alkalommal szintén elvitte a bérkocsis a templomhoz, ő leszállt, odaadta a viteldíjat, és nyújtotta a prédikációt, mire a kocsis udvarosan visszautasította, és a lelkész kérdő tekintetére, hogy mi történt, miért nem fogadja el, ezt mondta, ha továbbra is olvasom ezeket, meg kell változnom, azt pedig nem akarom. Ezért nehéz az egyháznak a szolgálata, mert nem olyan dolgokat kell hirdetnünk, amelyeket szívesen hall az ember. A valláspótlékok, azok a tréningek, amelyeket alternatív megoldásként hallgatnak az emberek, az általában olyan, amit szívesen hallgat az ember. Emlékezzünk, hogy múlt vasárnap miről volt szó. Mit szeretnénk? Mit szeretünk hallgatni? A szépet vagy az igazat? Nyilvánvaló, hogy akinek ez a vállalkozása, neveket most nem fog mondani, az nyilvánvaló, hogy olyanokat fog mondani, amiből neki nagyon nagy haszna van. De Istennek nem az a célja, hogy megerősítsen bennünket abban, amiben vagyunk, hanem azért szól, hogy megtisztítson. Mi következik a történetnek a végén? Egy bűnbáti istentisztelet. Na ez, hát egyáltalán nem szimpatikus a mai ember, bűnbánati istentisztelet. Miféle bűnt kell megbánni? Miféle bűnösségről van szó? Hiszen most már arról szólnak a tréningek, hogy ilyen nincsen, hogy bűnös, ilyen nincsen, hogy bűn. Istennek nem az a célja, hogy megerősítsen abban, amiben vagyunk, hanem azért szól, hogy megtisztítson. Amikor büntetést kapunk, akkor az nem azért van, hogy elveszítsen bennünket, hanem azért, hogy megmentsen minket. Gyökösi Endrétől olvastam, nagyon, nagyon nehéz gondolatok. Vigyük magunkkal. Azt mondja, három csoportra osztja a keresztényeket, én most csak az egyik csoportot emlegetem. Azt mondja, a keresztények egy része biztosabban, hogy ugyanúgy fogja élni az életét, ahogyan szombaton abba hagyta. Vasárnap istenizet nem fog rajta változtatni. Vagyis a vasárnapot csak azért tölti el, hogy letudja a vallási kötelezettségét. Hozzáteszem, hogy szerintem egyre kevesebb van ilyen. Majd meglátjuk, hogy Gyökösi Endre is miért látja így. Ezzel folytatja. Ám örvendetesen tapasztalom, hogy ez a sokasság, ez a többség egyre inkább lefaragódik, és elhagyják a számukra csak felesleges kötelezettséget jelentő templomozást. nagyon kemény. De én azt szeretném, hogyha megállnánk itt egy pillanatra. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy tényleg igaza van Gyökösi Endrének, aki nem ma írta ezt, hanem 20 éve vagy 30 éve inkább. Álljunk meg egy pillanatra, mert nyilvánvaló, hogy ha szétnézek, akkor azt mondom, hogy mi nem akarjuk azt, hogy az emberek lefaragódjanak és elvesztenek. És biztos, hogy Isten sem akarja, hogy elvesztenek. Ő biztos. Valakinek azt mondtam a múlt héten, hogy az Isten biztos, hogy sokkal kegyelmesebb, mint mi vagyunk. Ő kegyelmes mindenki felé. Hanem azt akarja, hogy valljunk bűnt, hogy igazán legyünk keresztényekké. Ne csak letudjuk a kötelezettséget. Szintén Gyökösi Endre írja azt, hogy az Indonéziában hogyan hirdetik az igét a keresztjének. Ugye nagyon fontos dolog, hogy itt is fontos dolog, hogy hát ne csak egy-két ember hirdesse az igét, ne csak a lelkész vagy a lelkészek, ne csak a presbitérium tagjai, hanem az egész gyülekezet hirdesse az Isten igét. Hogy csinálják az indonézek? Amikor egy család hitre jut, ott azért kevés ugye keresztény van, sok olyan település van, ahol nincsenek keresztjének, inkább muzulmánok vannak, meg törzsi vallásosságban élő emberek vannak. Hogyan? Mi történik? Hitre tér egy család, és akkor elköltözik arról a településről, ahol addig laktak, keresnek egy olyan falut, ahol még nincsen keresztjén. És ott építik fel saját kezükkel a kis viskójukat, és ott élik a keresztény életüket a többi ember előtt. Tehát nem elmennek egy másik városból, hirdetnek valamit az Isten igéről, mint valami vendég előadók, és aztán hazamennek. Ott élik az életüket. És azért váltnak otthont, hogy vihessék az örömhírt abba a faluba. És aztán csak várnak. Azt mondja a Gyökösi Bandi bácsi, hogy ne tegyünk keresztjénekké, hanem legyünk keresztjénekké. És ők azt teszik, nem teszik keresztjénekké ezeket az embereket, hanem ott lesznek igazán keresztények. És aztán lehet, hogy egy-két év múlva bebújik valaki a kalibájukba, és megkérdezi tőlük, hogy ti kik vagytok, és ti miért vagytok ilyen kedvesek hozzánk? Miért vagytok ilyen mások, mint a mi rokonaink, mint a mi hozzánk tartozóink? És akkor kezdenek el beszélni Jézusról és az evangéliumról. Nyilván, hogy itt van a nehézség, mert nekünk szembe kell néznünk, hogy nálunk mi van a családokban, mi van a rokonok között. Van olyan, hogy valaki évekig nem szól a másikhoz. Hát így nem fognak jönni hozzánk, hogy hát ti miért vagytok olyan kedvesek egymáshoz. Ez az üzenet, hogy legyünk keresztjénekké. Mert nem az a legnagyobb probléma, szoktak keresztények vitákat folytatni különböző hittételekről, hogy most akkor a pünkösdieknél, most akkor miért van nyelveken szólás, meg a karizmatikusoknál, meg a hídgyülekezetében miért van így, meg miért van úgy, meg a katolikusoknál miért van amúgy, miért gyakorolják úgy a hitüket, meg miért van a baptistáknál bemerítés, miért nálunk meg miért nem bemerítés van, és így tovább. Nem ezek a problémák, hanem az, hogy az egyik testvér nem megy el a másiknak, mondjuk a születésnapjára. Itt vannak a problémák. Ezek az igazi bajok. Megutálja egyik ember a másikat. Azért, mert több pénzt kapott a földjéért. Ezek az igazi problémák. Ezek az igazi egyház romboló eszközök a sátán kezében. Nem szereti az ember azt, hogy azt hallani, hogy meg kell változni, és éppen ezért nem csoda, hogyha távol tartják az emberek magukat attól, ahol arról van szó, hogy meg kellene változni. Amikor azt mondja Sámuel, hogy távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és Astartékat, a szúr héber ige azt mondja, hogy vessétek el, állítsátok félre. És ennek a következménye aztán ez a bűnbánati istentisztelet, ahol van az a szép szertartás, vizet merítenek és kiöntötték az Úr előtt. Ennek a szertartások az volt a lényeg, hogy ahogyan beissza a föld a vizet, és tűnik el. Úgy tűnünk el mi is, hogyha nem térünk meg az Úrhoz. És ez így van. Ez tökéletesen így van. Nem lehet egy perccel sem tovább halogatni a megtérést. Jézus üzenetesen volt az emberek kedvére való. Nagyon tetszett egy intézetnek a magabiztos megszólalása, amikor valaki úgy lekapta a 10 körméről, és a fejére olvasta, hogy mennyi mindent csinál rosszul ebben az intézetben, és aztán végül azt vágta a fejéhez, hogy tudja-e, hogy magát nagyon sokan nem szeretik. Mire ő önérzetesen így válaszolt, kedves uram, én nem azért vagyok itt, hogy szeressenek, hanem azért, hogy az intézet megfelelő módon működjön. És akikért van, azok megfelelő ellátást kapjanak. Nem azért vagyunk itt, hogy szeressenek. Jó dolog az persze nyilván. Jézus sem azért jött, hogy szeressék, hanem azért, hogy megmentsen, hanem azért, hogy gyógyítson. Nem is szerették, meg is ölték. Azért jött, hogy az életét adja, hogy újjá tegyen. És ennek a, ezzel szolgáltatott igazságot nekünk, hogy azzal záródik az igénk, hogy ezek után Sámuel, mint bíra, igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Hát Jézus hogyan szolgáltatott igazságot nekünk? Úgy, hogy az életét adta értünk. Tudjuk, hogy nemrég gondot okozott Európában, gondot okoztak a keresztény jelképek, például a kereszt, és hát milyen nagy dolog az, hogy végre Bajorországban kiálltak a keresztény jelképek mellett. Ugye ezt olvastuk, hogy kötelező lesz a kereszt kifüggesztése június 1-től. Bajorország valamennyi állami hivatalában így döntött az ülésen a német tartomány kormánya. A kormány közleménye szerint az állami hivatalok működéséről szóló szabályzat módosításával bevezetik, hogy Bajorország történelmi és kulturális jellegének kifejezéseként keresztet kell elhelyezni a hivatali épületek bejáratánál jól látható helyen. A kereszt a keresztény nyugati kulturális önazonosság alapvető jelképe tették hozzá. Markus Söder miniszterelnök az ülés után tartott tájékoztatón kiemelte, hogy a kereszt kifüggesztése nem ellentétes az állam vallási semlegességének elvével, mert a kereszt nem egyszerűen egy vallás, hanem a bajor kulturális identitás jelképe. Azt hiszem, hogy nekünk is szükség van arra, hogy újból életünk középpontjába tegyük. Nyilván nem úgy, hogy kitesszük jól látható helyre az otthonunkba, vagy nem csak úgy, hanem hogy a szívünkbe. Mert hogyha csak a falunkra tesszük ki, ha csak kulturális identitásunknak a jelének tekintjük, akkor megcsonkítjuk a keresztnek az üzenetét. A kereszt üzenete ennél is több. A megváltásunknak a jele. Annak a jele, hogy Jézus azért jött, hogy az életét adja, hogy újjá tegyen, hogy ott szolgáltasson nekünk igazságot, hogy megmenekülhessünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked az igazság szolgáltatást, amely nem úgy történt, mondhatjuk azt, hogy amely szintén nem úgy történt, mint ahogy azt mi azt várnánk, másoknak a likvidálásával, másoknak a megítélésével, hanem a te haláloddal történt. Köszönjük neked, hogy így vagy velünk, meg akarsz menteni, ments is meg bennünket, mert különben mi is úgy eltűnünk, mint ahogyan a vizet beissza a föld. Kérünk téged, könyörülj rajtunk kegyelmeddel. Amen.